Mielőtt közösen felállnánk imádkozni, hadd olvassunk fel egy Zsoltárt, talán a 95. Zsoltárt. Itt az áll írva. Jöjjetek, hadd örvendezzünk az Úrnak, hadd újongjunk üdvösségünk kősziklájának. Hadd járuljunk hálaadással az ő színe elé, újongjunk neki énekekkel, mert egy nagy Isten az Úr, és egy nagy király minden Isten felett. Ő, akinek kezébe vannak a föld mélységei, és akinek kezébe vannak a hegynek csúcsa is. Az övé a tenger, hiszen ő teremtette azt, és a száraz föld, mert hiszen az ő keze formálta azt. Jöjjetek, hadd tanúsítsunk imádatot, és boruljunk le, hajtsunk térdet az Úr előtt, a mi teremtőnk előtt, mert ő a mi Istenünk, és mi az ő legelőjének népe vagyunk. Az ő kezének nyája, bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában. Ahol atyáitok megkísértettek és próbára tettek engem, bár látták tetteimet. 40 éven át iszonyatosan gondoltam erre a nemzedékre, mondván. Ez egy olyan nép, amely tényleg az ő szívével, de ők, amely téve jeg az ő szívével, de ők nem akarták tudni semmit az én útjaimról. Ezért megesküdtem, ők nem mehetnek be az én nyugvóhelyemre. Egészen eddig Istenem becses ígéje, ez a felszólítás, amelyet az a zsoltáros az ő napjaiban az ő kortársaihoz intézett. De hiszen tudjuk, hogy Isten szava maradt. Nem csak azért hangzott el, hogy egyszer ki legyen mondva, hanem megmaradt nekünk mind a mai napig, mindemez óráig. És ez a meghívás ma is érvényes számunkra, és ezért örülünk annak, hogy jöhetünk, eljöhetünk, és hogy valóban magasztalhatjuk a mi Istenünket. Újonghatunk neki, őt privagalhatunk neki, dicsérő énekeket énekelhetünk neki, ahogy az első vers mondja is, jöhetek, örvendezzünk az Úrnak, hadd újongjunk, üdvösségünk kősziklájának. Hadd járuljunk hálaadással, az ő színe elé újongjunk neki énekekkel. Szeretett testvéreim és testvérnők, ha mi nem tesszük meg, akik kegyelemben részesültünk, ami által meglettünk váltva minden bűneinktől, ami által megtisztultunk minden vétkeinktől, ami által szabaddá lettünk téve, az ő népévé lettünk rendeltetve, akkor ki legyen az, aki megtegye? Igen, azok az emberek azokban a napokban eljöhettek, és tiszteletet tanúsíthattak Istennek. Ez a mi időnk, amelyben most mi jöhetünk, amelyet Isten nekünk rendelt, neked, nekem, mindannyiunknak. Megközelíthetjük Isten kegyelmének trónját, dicsőítő énekeket zenghetünk neki, és megadhatjuk neki a tiszteletet, mert ő az igaz Isten. Ő az, akinek a kezében van minden, és aki Úr mindenek felett, és az is maradt, az örökké valóságig. Itt azt mondja ez a zsoltáros a 7. versben, mert ő a mi Istenünk, és mi az ő legelőjének népe vagyunk, az ő kezének nyája. Igen, testvéreim és testvérnők, ha ennek tudatában vagyunk, akkor nem tehetünk mást, mint hogy csatlakozunk ehhez az énekíróhoz, mert tudjuk, Jézus Krisztus ma is járja az utcáinkat. Járja Jézus Krisztus, aki ott akarja őt teljesen átölelni, felejtsen el minden mást. Ma este el akarunk felejteni minden mást, ami körülöttünk van. Gondolatainkat, a szívünket ő hozzá akarjuk fordítani, mert tudjuk, ő nincs messze, ő közel van hozzánk, ezért akarunk neki tiszteletet és imádatot tanúsítani. Hadd álljunk fel, és imádjuk őt közösen. Hűséges Istenem, együtt megköszönjük neked, ó Urunk, ezt a kegyelmi napot, ezt a pillanatot, ezt az órát, amelybe megérkeztünk. A legőszintébben megköszönjük neked, ó Istenünk, hogy megőriztél minket egészen eddig az óráig, hogy védő kezeidet fölöttünk tartottad, és hogy mi, mint a te néped, újra összegyűlhettünk itt, hogy együtt tisztelhessünk és dicsőíthessünk téged. Te ismered a szívünket, ismered a vágyainkat, de hiszen te vagy a mi Istenünk, kihez máshoz mehetnénk. Nem tehetünk mást, mint hogy tisztelettel és dicsőítéssel adózunk neked. Urunk, Istenünk, mi vagyunk a te néped, a te kezed nyája. Uram, legyen úgy, ahogy ez a zsoltáros kijelentette, bár csak hallgatnátok ma az ő hangjára. Hűséges Istenem, tudjuk, hogy ma este ismét szólni fogsz hozzánk, akarsz hozzánk, de a te drága és a te szent ígéd által, és mi hallgatni akarunk a te hangodra. Nem szeretnénk megkeményíteni a szívünket, nem Uram, hanem meg akarjuk nyitni és megszívlelni, amit mondani akarsz nekünk. Hűséges Istenem, légy kegyelmes irántam, légy kegyelmes mindannyiunk iránt. Annyira örülünk, hogy a te néped lehetünk, a te kezed nyájad. Fogadd el a tiszteletet, fogadd el a dicséretet, a hódolatot ebben az esti órában is. Áldj meg mindenkit, akik eljöttek ma este, és azokat is, akik nem tudtak eljönni, Uram. Találkozz mindnyájukkal, ó Istenem, kegyelmed gazdagságából, áld meg őket. Ez az én imádságom a Jézus nevében. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Feltételeztem, hogy Rusz testvér itt marad fenn, és hogy én most azonnal leülhetek. Ma nem érzem igazán jól magam. Amint ti is tudjátok, amikor fogorvoshoz mentek, innen is láthatjátok, hogy nem érzitek igazán jól magatokat. De mégis hálásak vagyunk az Úrnak, hogy még összejöhetünk, és hallhatjuk az ő ígéjét. Valaki azt mondta, a legrosszabb prédikáció is jobb, mintha nem lenne prédikáció. És mi nem ismerünk igazán rossz prédikációt. Még ha néha amatőr módra néz is ki, mégis Isten szavaiból fakad. Pál apostol pedig azt írja, a mi felfogásunk, a mi tudásunk, minden csak férc munka. De amikor eljön az, ami tökéletes, akkor megszűnik ez a férc munka. És mi hálásak vagyunk Istennek ezért a részmunkáért. Nem létezik olyan ember a Földön, aki azt állíthatná magáról, hogy mindenben tökéletes, úgy átfogóan mindenben. Egyedül Isten tökéletes mindenben. Egyedül Istennek van átfogó rálátása, és mi az elejétől a végéig tőle függővé lettünk téve. Ma nem fogok tudni hosszasan beszélni, és hangosan, egész biztosan nem. De ezért van itt a közvetítés. Az az íge, amit már hallottunk, minden alkalommal a szívemig hatol. Ehhez ide illik az 1. Korintus 10 és a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének utolsó része, ahol Pál apostol ismét az új szövetségi szemszögből állítja szemünk elé Izrael népének a történetét. Isten nagy dolgokat tett az Ószövetségben, mert az Ábrahámnak tett ígérete később, 400 év után Mózes alatt beteljesítette. és hogy akkor mégis a szövetség népe, az ő kezének nyája, az ő legelőjének népe kitartott a megkeményedett szív és az engedetlenség mellett. Az Isten számára rosszabb volt, mintha hitetlenek lettek volna, akikhez még soha nem szólt, akiknek soha nem adott semmilyen ígéretet, akiket soha nem vezetett ki valahonnan, akikkel soha nem is foglalkozott. Ez egy nagy fájdalom volt Isten számára. Lehet, hogy ez a szókifejezés emberinek tűnik, de Isten átlát mindent, érzékel. Isten nagyon is erősen észreveszi, mi van bennünk. És amikor itt az van írva, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában. Akkor mi volt? Mi történt akkor? Akkor Mózes is szóváltást kezdett Istennel, a nép szóváltást kezdett Mózessel, okvetetlenkedni kezdtek, és Mózes meggondolatlanul, vakmerő elhamarkodottsággal cselekedett, mondván, vajon adhatunk-e nektek vizet ebből a sziklából? És ráütött egyszer, és még egyszer ráütött a sziklára, és Isten megharagudott. Branham testvér prédikációban pedig halljuk, hogy ez egy típus volt Krisztusra, és Krisztus csak egyszer kellett megütni, mint a sziklát. Csak egyszer kellett keresztre feszíteni, és ez örökre érvényesen. Amint tudjuk, az üdvösség története természetesen nem csak az Új Szövetségben kezdődik el, hanem a Biblia első lapjain már. És amikor itt a 10. versben meg van írva, 40 éven át iszonyatosan gondoltam erre a nemzedékre, mondván, ez egy olyan nép, vagy egy olyan nemzedék, amely tévelyeg az ő szívével. De ők nem akartak tudni semmit az én útjaimról. Visszakövethetjük azt a 40 megálló állomást, pontosan 40-et, amit Izrael népe a 40 év alatt a sivatagban tett, hogy hol álltak meg, és hogyan folytatódott aztán tovább az útjuk. De mit használt nekik mindez, ha Isten megundorodott tőlük? És az Új Szövetségben Pál apostol felkapja ezt a gondolatot, ahogy már említettem a korintusiakhoz írt levélben, a 10. fejezetben. Ezek olyan intő szavak, amelyek mindannyiunk szívéhez kell hatolniuk, és arra kell késztetniük minket, hogy megvizsgáljuk önmagunkat. Az van itt írva, mert nem akarlak benneteket tudatlanságban hagyni afelől, szeretett testvéreim, hogy a mi atyáink mindannyian a felhő védelme alatt voltak, és mindannyian keresztül vonultak a tengeren, és mindnyájan részesültek a keresztségben Mózes által a felhőben, és a tengerben. És mindannyian ugyanazt a szellemi eledeltették, és mindnyájan ugyanazt a szellemi italt is itták. Mert egy szellemi sziklából ittak, amely kísérte őket, és ez a szikla Krisztus volt. Ezt olvassuk, vagy így olvassuk itt az Új Szövetségben. A felhő védelme alatt álltak, az Úr leszállt a fényfelhőben, nappal, egy felhőoszlopban, éjjel egy tűzoszlopban. Isten az Úr közvetlen jelenléte volt az ő népe fölött, az ő népével. És amikor itt utalás van téve arra, hogy a tengerben való keresztség és a felhőben való keresztségen mentek át, akkor ez mind a vízben való keresztséget, mind a szellemben való keresztséget jelenti. Nehemiásból felolvashatom nektek, hogy Isten az ő szellemét adta a szívükbe, hiszen Istennél nincs változás. És látjuk, hogy mindezek az élmények nem változtatták meg a szívüket, mert ugyanazok maradtak. És ezzel eljutunk a három körhöz, amit Branham testvér lerajzolt, vagy felrajzolt, egészen a legbelső körig, vagyis a lélekig. És akkoran világosan és egyértelműen mondja, valaki valóságosan meg lehet keresztelve szellemmel a második körben, nevezetesen a szellem birodalmában, és még a harmadik körben, nevezetesen a legbelsőbben, a lélekben, még újjá sem születni. Hogy a külső áldások ellenére belülről az ember megtartja a régi útat, a régi gondolatokat, a régi hagyományokat, a saját útakat járja, minden a réginél marad. Az új szövetségben Isten segíteni akar rajtunk, a legmélyebb bensőkben akar behatolni. Az Ószövetségben még nem volt lehetséges az ember lelkét állat áldozatokkal megváltani. A bárány vérére volt szükség a lélek megváltásához. Most azonban úgy van, hogy Isten be akar hatolni a lélekbe, hogy onnan átvegye az irányítást minden más felett. Itt azt olvassuk, mindnyájan ugyanazt a szellemi táplálékot ették, és mindnyájan ugyanazt a szellemi innivalót is itták. A manna az angyalok eledele volt, minden nap leszállt a mennyből, szombatra pedig egy nap alatt dupla adagot kaptak. Minden volt közöttük, és mégsem történt bennük semmi. Szeretteim, úgy van, nekünk is lehet minden a közepünkben. A legnagyobb áldások, a legdicsőségesebb íge, szellemi eledel, szellemi ital. Minden lehet nekünk a közepünkben. De ha csak Isten nem tudja az életnek ezt a magvát a lélekben, minden egyes emberben előhozni, nem csak közöttünk, körülöttünk és általunk, hanem minden egyes emberben. Éppen az előbb olvastam még a prédikációban, amiért sírdogálni, szólalj meg, című prédikációban, és Branham testvér kifejti itt, amennyiben a fény arra területre vetődik, ahol a magnak lennie kell, ha ott van, akkor elő fog jönni. De ha nincs ott, hiába vetődik a fény arra a helyre, ha nincs ott a mag, akkor nem is tud előjönni. Nos, mi olyan gazdag mértékben részesültünk az isteni vetőmagban, amilyenben Isten népe az emberiség óta soha nem részesült. Most pedig a mi felelősségünk annál nagyobb, mert, ahogy megvan írva, akinek sok adatot, attól sok lesz követelve is. Isten többet fog követelni tőlünk, mint amennyit követelt 50, 100 vagy 200 évvel ezelőtt a hívőktől. Akinek sokat, sok adatot, attól sok lesz követelve is. Az 5. versben ez áll. Ám de a legtöbbjükön nem nyugodott meg Isten jó tetszése. Nem volt megelégedve velük, mert a pusztában lelettek terítve. Ezek az események pedig intő figyelmeztető például történtek a számunkra. Most tovább olvashatnánk, Isten azt akarja, hogy megnyugodjon rajtunk az ő jó tetszése, és csak az ő iránta és az ő szava iránti engedelmességben történik meg. Nem lehet Isten jó tetszését elnyerni azzal, hogy egy ájtatos, kegyeskedő képet vágunk, és azt hisszük, hogy helyesen cselekszünk a szenteskedéssel. Az Istennel való atyafiság azáltal lett szemünk elé állítva, hogy amikor Jézus Krisztus Isten fia megkeresztelkedett a Jordánban, megnyílt az ég, és leszállt a szellem, az Istentől érkező válasz, és a szózat megszólalt. Ez az én szeretett fiam, akiben tetszésemet leltem. És aztán ez megismétlődött még egyszer, ugyanazon a megdicsőlés. Megismétlődött még egyszer, ugyanez a megdicsőlés hegyén. Ez az én szeretett fiam, akiben tetszésemet leltem. Hallgassátok őt, hallgassatok ő rá. És aki hallgat ő rá, aki hisz neki, aki belép ebbe az Istennel való atyafiságba, aki ugyanabból az ígéből és ugyanabból a magból születik, annál nem lehet másképp, azon megnyugszik Isten jó tetszése. Előfeltétel azonban Isten szelleméből való születés. Krisztus volt az íge magva. Ő benne nyilvánvalóvá lett az Isten ígéret, ígéje. Ami tőled kell megszülessen lett mondva, az a Szent Szellemtől van. Lukács 1.35. Az ígéret ígéje lett elhelyezve Máriába, a Szent Szellem eljött, életre keltette, és életre támasztotta az ígét, és a kezdet már is megtörtént. Így kell ennek velünk is lennie. Nem egy gyülekezethez való hozzátartozás, hanem az Istentől való születés. Ahogy a mi Urunk mondja, ha csak újjá nem születik valaki, másként nem láthatja meg az Isten országát. Ha tehát valaki újjá születik, írja Pál apostol, íme meglásd, a régi elmúlt, minden újjá lett. Újjá lenni lélekben, szellemben, az életben isteni tulajdonságok jönnek elő felszínre. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében nagyjából ugyanezt a tartalmat vagy gondolatmenetet olvassuk. Itt az van írva, már közvetlenül a 7. verssel kezdhetnénk, de nekem már a 18. vers közvetlenül fontos lett. Hadd kezdjük ezzel. És kik voltak azok az emberek, akiknek megesküdött, hogy nem mennek be az ő nyugalmába? Minden bizonnyal azok, akik engedetleneknek bizonyultak, engedetleneknek mutatkoztak. Így látjuk tehát, hogy hitetlenségük miatt nem mehettek hitetlenségük miatt tehát nem mehettek be. Ha más bibliai ígerészeket olvasunk, ismételten találkozunk a bűn szó kifejezéssel, és Branham testvér nagyon világosan megfogalmazta. A hitetlenség az, amivel minden a kezdetét veszi, és világosan mondja, aki vétkezik, az azért vétkezik, mert nem hisz. Következetesen tehát a hitetlenség volt a gyökér, volt az igazi ok. Isten azt akarja, hogy higgyünk neki, és én úgy vélem, hogy sok éven át minden összejövetelen, amikor Branham testvér prédikált, énekelve kellett legyen a kórus, higgyél csak, minden lehetséges annak, aki hisz. És van egy egész könyvünk itt előttünk, a Biblia tele a hit hőseinek bizonyságtételével. A hit hősei szó kifejezés is egy különleges fogalom. Ha tekintetbe vesszük magunknak az említett embereket, Isten embereit, és a földi mi voltukat is megnézzük, akkor ők minden más voltak, csak nem hősök. De ha aztán az isteni területre vetjük tekintetünket, akkor látjuk, hogy királyságokat hódítottak meg, a tűz erejét oltották ki, akkor olyan dolgokat vittek véghez, amiknek nincs párja. Ugyanazok az emberek, akik egykor önmagukra támaszkodva gyengék voltak, Istennel együtt erősek lettek. És ennek így kellett lennie, hogy senki nem mondhassa, tessék, ezt ügyesen elvégeztem, ugye? Mit szólsz hozzá, kedves Istenem? Nem, senki sem csinálta ügyesen, hanem Isten adott a dolgoknak egy jó kimenetelt, olyan eszközökkel, amelyek semmiségek voltak, hogy végül minden köszönet, minden elismerés, minden felmagasztalás és minden hódolat őt illesse. Pál apostol egy olyan őszinte ember volt. Ez az alapos őszinteség, ez valóban sokakból hiányzik, akik úgy álarcot öltenek magukra, mindig mosolyognak és mindig vidámak, ahogy régen úgy énekelték is, mindig észszerűek, ahogy illik, ugye? Pedig nyíltnak és őszintének kellene lenni, és nem szerepelni. Ma több telefonhívást is kaptam, és egy testvérnő a Svájcból azt mondja, Frank testvér, nem lehet mindig egy vidám arcot vágni, amikor a fájdalom olyan nagy, hogy szinte elviselhetetlen. És ez így van. Ennek így is kell lennie. Miért kellene megtévesztenünk önmagunkat és másokat? A Szentírás azt mondja, örüljetek azokkal, akik örülnek, és sírjatok azokkal, akik sírnak. Istennek egy igazi gyermeke képes lesz együtt érezni egy testvér helyzetével és a testvérnő helyzetével, mintha mi lennénk az érintettek. És akkor együtt tudunk hordozni, érezni, együtt tudunk szenvedni velük, akkor a másik öröme, ami örömünk is lesz. A boldogság és bármi is legyen, egészen a nyomorúságig és a szenvedésig, ami az egyént érintheti. És ez néha gyorsabban megtörténik, mintha gondolnánk. Azok az emberek, akik ma még, ahogy Branham testvér mondja, tetőn vannak, holnap már valahol mélyen len lehetnek. De ahogy mindig is mondtuk, akár fent vagyunk, akár lent, Istennel vagyunk, és Isten velünk van. És nem hagyjuk, hogy ezek a dolgok megfosszanak minket attól, amit Isten már adott nekünk. A hit átmegy a megpróbáltatásokon, ennél fogva bizonyítanunk kell, de nem hagyjuk, hogy meglegyünk fosztva attól, amivel Isten megajándékozott minket Jézus Krisztus, ami Urunk által. Néha olyanok a próbák, hogy azt gondoljuk, meghaladják a képességeinket. És akkor eszünkbe jut az a bibliai szakasz, hogy Isten maga nem kísért meg senkit, mert őt sem kísértheti meg senki, és mindenki csak addig a mértékig van próbára téve, ameddig bírja. Senki sincs az ő ereje fölött kitéve a próbatételnek. Néha úgy néz ki, hogy amikor utólag visszatekintünk, akkor azt mondjuk, Uram, mindezek a próbák, amelyeken keresztül kellett mennünk, közelebb vittek hozzád, megerősítettek minket a hitünkben. És a próbaidővel kapcsolatosan a Biblia is azt írja, amikor mindezekről a dolgokról szól, és ezért kell elviselnünk őket. Tehát ennek a három bibliai szakasznak a tanulsága ma este ez. Istennek van egy népe, akivel üdvösség történelmet ír. Amennyiben elkezdi beteljesíteni az ő ígéreteit, akkor engedelmességet és hitet követel az együttműködésre, hogy Pállal együtt, illetve azzal, amit a Róma 16-ban ír, hogy kieszközölje a hitengedelmességet minden pogány népek között. Nem csak a hitet, annyi evangélista van ma, aki csak a hitről, csak a csodákról, jelekről, csodákról beszélnek. Egy szép napon mindazok, akik csak a hitről beszéltek, majd csodálkozni fognak. A hit és az engedelmesség ugyanis összetartozik. És akkor a hit engedelmesség által Isten az én életemben és a tiedben is meg lesz tisztelve. És így látjuk, hogy Isten valószínűtlennek tűnő leckéket ad nekünk, bizonyára azért, mert szeret minket, nem pedig azért, mert el akar ítélni minket. Viszont azt akarja ma este mondani nekünk, figyeljetek, nézzétek, olyan nagy dolgokat tettem az én népemmel, Izraellel, beteljesítettem az Ábrahámnak adott ígéreteket, megmutattam magam Ábrahám, Izsák és Jákob istenének, bizonyítottam magam, semmit sem hagytam elintézetlenül, és ők mégis tévútra tértek a szívükkel. A lábukkal szépen úton voltak ugyan, ahogyan kellene is legyen. Mert nem az van írva róluk, hogy a lábukkal tévelyektek, hogy erre-arra mentek volna, hanem a szívükkel. De mit használ nekem az én útam? Bármilyen szép is legyen az. És Kánán földje már látó távolságban is lenne. Ha a szívemmel tévelygek, a szívemmel nem hiszek, ha a szívemmel nem bízok, hanem csak azért járok, mert az emberek ugye járnak. Azért eszem, mert az emberek ugye esznek. Azért keresztelkedek meg, mert a többiek is megkeresztelkednek. És mindent megteszek, nem, de a szívem nem társul hozzá. Szeretteim, legyen, hogy Isten olyan embereket formáljon belőlünk, akik szívvel járnak Isten útján. Jobb, ha szívvel ragaszkodunk Istenhez, és talán itt-ott egy rövid kitérőt teszünk a lábunkkal, de a szívvel ragaszkodunk Istenhez és az ő szavához. Ezek az emberek a lábukkal szépen követték Mózest. Mózes a tűzoszlop után ment, a felhőoszlopot követte, vette a sziklát, amely kísérte őket, és ez Krisztus volt. Ha így akarjátok fogalmazni, akkor Krisztus követségében álltak voltak éppen. Ott volt a szikla, és ők szépen ittak, felfrissültek, aztán újra tovább indultak, és a szívükkel nem fogták fel, nem vették észre, hogy Isten mit akar velük kezdeni. Szeretteim, ezek azok a napok, amelyekben Isten a szívünkhöz beszél, nem a fejünkhöz. Ha a fejünkhöz szólna, akkor a lábunkhoz is szólhatna, mert a fej még mindig megmondaná a lábnak, hogy merre menjen. Isten azonban a szívünkhöz beszél. Én fiam, én lányom, add nekem a szívedet. Én egy új szívet akarok adni nektek, és belehelyezem az én beszédemet abba, és felírom az elmétekbe. Így mondja az én, így mondja egy énekíró, egy olyan szív, mint a tiéd, telve hittel, telve a legszentebb ösztönökkel, telve szeretettel és mindennel, ami hozzá tartozik. Szeretni Istent, bízni benne, hinni benne, majd az ő útjain is járni. Mindazokon keresztül, amit útravalóul kaptunk. A hit, a bűnbánat, a keresztség, és mindezek a dolgok részei ennek, de jaj nekünk, ha a szívünk nincs teljes érdekeltséggel és teljes elkötelezettséggel az ügy mellett. És mi volt akkor az a fontos? Itt nagyon-nagyon világosan meg van írva. Ma, amikor meghalljátok az ő szavát, vagy a hangját, meg ne keményítsétek a szíveteket, ahogyan történt a megkeseredéskor. Akkor Izrael népéhez szólt az Úr, és ezzel együtt felelősséget is rót királyuk, hogy hallgassanak arra, amit mond. Ma pedig hozzánk szól az Úr, és ezzel felelősséget ró ránk a mai napon. És ha világos és érthető nyelven akarunk fogalmazni, akkor Isten beszéde ezekben az utolsó napokban Isten hangja, amely intéződött hozzánk. És akkor nem választhatjuk ki magunknak, hogy mit akarunk ebből hinni, és mit nem, hogy mi illik hozzánk, és mi nem illik úgy hozzánk, hiszen nem arra vagyunk hivatottak, hogy Isten szavát hozzánk illesszük. Annál inkább arra vagyunk hivatottak, hogy Isten be tudjon illeszteni minket az ő tervébe, és az ő ígéje beilleszt minket, összeilleszt minket úgy, hogy minden rendben lehet egyszer. Ma, amikor meghalljátok az ő hangját, most már nem Izrael népéről van szó, hanem te rólad és én rólam. Ma, amikor meghalljátok az ő hangját, vagy szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket, ahogyan tettétek a megkeseredéskor Meribánál. Én szilárdan elhatároztam magamat, hogy mindent úgy adok tovább, ahogy az ránk maradt, anélkül, hogy bármilyen kompromisszumokat tegyek, arra nézve, amit az emberek mondanak. Ez még nem használt valamennyiünknek. Isten nem fogja megkérdezni az embereket, amikor kimondja az ítéletet rólunk. Nekünk csak egy felelősségünk van, és ez Isten előtt van. Ő szólt hozzád, ajándékba adta az ő szavát, és ezt a kinyilatkoztatott ígét a mi időnkre nézve, mi pedig mindent befogadunk ebből. Fáj ugyan, amikor valaki azt mondja, igenis, de Pál apostol mégis azt mondta, és ha egy angyal jönne a mennyből, igenis ezt mondta. De azt is el kell ismernünk, hogy Branham testvér csak azt mondta és tanította, amit Pál apostol is mondott és tanított. Hogy ma nem egy olyan prédikáción ülünk, amit Pál egy egész éjszakán át prédikált, hanem csak néhány levelét ismerjük. Ezt mindannyian tudjuk. Egyetlen egy prédikációja sincs feljegyezve, kivéve az ő beszédét Agrippa előtt, talán megint Festus előtt is, de nem találunk egy egész prédikációt a korintusi gyülekezethez intézve, egy prédikációt itt vagy amott, csak a leveleket találjuk, amelyekben bizonyos témákkal foglalkozott. Én garantálom nektek, hogy amennyiben Pál apostol lábainál, majd Branham testvér lábaihoz ültünk volna, mindkét alkalommal Jézus Krisztus lábainál ültünk volna, és ugyanazt az ígét hallottuk volna, ugyanazon a szellem által ihletve, amely kinyilatkoztatott mindazoknak, akik komolyan veszik Isten hangját, és válaszolnak az elhangzottakra, álláspontot foglalnak azzal szemben. Ma, ha halljátok az ő hangját, az ő szavát, függetlenül attól, hogy megértjük-e vagy sem. Néha még mindig van egy olyan éles római felfogásunk, és azt hisszük, hogy már teljesen magunkévá tettük Isten bölcsességét. Szeretteim, úgy van, hogy Isten mindenben a segítségünkre akar lenni, és ez soha nem néz ki olyan szépnek az embereknél. Tudjátok, ha földi szemszögből nézzük, minden, ami a Bibliában le van írva, hogy mit tett ez, és mit tett amaz, mit, és így tovább. Ha aztán a Koránt olvassátok, ott csak szólamok vannak. Egyáltalán semmi hibáról, semmiről sem, hanem az egy olyan könyv, ami túlteszi magát mindenen. És mit mond erről Branham testvér? Ő azt mondja, vajon mit gondoltok? Vajon leírta volna Dávid, vajon leírta volna Mózes mindazt, amit őket személyesen érintette, ha ők lettek volna az írók? És aztán azt mondja erre, nem. De mivel a Szent Szellem volt az, ezeknek az embereknek nem volt más választásuk. Isten szellemétől lettek ihletve, és írniuk kellett, még ha érintette is őket, nem csak befolyásolta őket, de tisztán és világosan írtak remegés nélkül, habozás nélkül. Az ő kezük mozgásba lendült, mert Isten szelleme mozgatta őket, és ezért vagyunk hálásak ma. Ó, hálásak vagyunk Istennek ezért a szent könyvért, amelyben némely olyan történet le van írva, ami igazán nem szent. Halleluja, dicsőség, hála és tisztelet legyen a mi Istenünknek. Ő olyan embereket keres, akik hisznek neki, akik bíznak benne. Nem olyanokat, akik ájtatosan szenteskednek, hanem akik tiszteletet tanúsítanak vele szemben, és az ő szavaival szemben megremegnek, amikor ő beszél, és azt mondják, Uram, neked van igazad, mi pedig mindannyian tévedünk. Tévedtünk, és irgalmasságodra szorultunk, és szorulunk. Ma, amennyiben meghalljuk az ő hangját, szavát, meg ne keményítsük a mi szívünket. Szeretném azzal az egy gondolattal befejezni, amelyet Branham testvér újra és újra megemlít, amikor az Úr Jézusról beszélt. Amennyiben nem eszitek az ember fiának a testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. A tanítványok tehát ezzel ott álltak, és rábámultak az ember fiára, és az egész tömeg rábámulva azt kérdezte, és most hogyan együk az ő testét, hogyan igyük most az ő véréből. Hogyan történjen ez meg? Hiszen Isten azt mondta Mózesen keresztül, a vérből nem szabad inni, mert az élet a vérben van. És itt megszólal az Úr, és azt mondja, Ugyanaz, aki a Sinai hegyen szólt a zsidókhoz, akik annyira jól ismerték ugye a törvényt, hogy közben nem ismerték fel őt, magát. És akkor Branham testvér azt mondja, vajon adott-e az Úr akár csak egy szóval is magyarázatot? Nem, hanem függővé tette, és úgy hagyta, amit mondott. Ami Urunk csak akkor ad magyarázatot, amikor megadja. És ha nem adja meg a magyarázatot, akkor nincs. Pál apostol aztán részletezi később, és azt mondja, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közössége, a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közössége. Látjátok, Istennek mindennel kapcsolatosan megvan az ideje. A Máté evangélium a 10. fejezetében azt mondja, mi Urunk, ne menjetek a pogányokhoz, menjetek csak Izrael népéhez vagy házához. A Máté 28-ban már azt mondja, ezért menjetek el, tehát az egész világba. Ugyanazok a hallgatók egymásra nézhettek volna, és azt mondhatták volna, nos, mit tegyünk ezzel a kijelentéssel most? Az Úr azt mondja, az evangéliumot először Izrael népének kellett hirdetni. Ó, senki sem lesz képes felfogni Isten bölcsességét. Tartózkodjunk tőle, és ne is kezdjünk bele, csak illeszkedjünk bele Isten akaratába. A végén minden rendben lesz. Istennél mindig minden rendben van. Minden, A-tól Z-ig, minden rendben van. Ha itt és most nem is néz úgy ki, így egy kicsit odébb, és már is lekerekíti magát a kép, és minden stimmel. Legyen, hogy Isten olyan embereket faragjon belőlünk, akik az ő útján járnak, olyan embereket, akiknek a szívébe, a lelkébe isteni vetőmagként belekerült az íke. Olyan embereket, akik engedelmesen és hittel követik az Urat. Hogy valami hasonló lehetne a mi helyzetünkben is, mint ami a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében le van írva. Ott újra és újra elhangzik, a hit által lett, a hit által lett, a hit által lett. Egy egész nyilvántartási lajstrom, elkezdve Ábeltől egészen az ott felsorolt utolsó emberig. Ezek az emberek mind hit által látták és élték át Isten tetteit, amelyek Isten cselekedetei voltak, amelyek az íge megerősítéseként történtek, amit hittek és átéltek, majd fellettek lajstromozva. Amennyiben mi ezekben a napokban azok közzé tartozunk, akik szívből hisznek Isten szavában, akkor azok közzé is kell tartozzunk, akik meglátják, és nem csak meglátják, hanem meg is tapasztalják Isten tett. Teit, amelyek az ő szavát kísérik. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Én hálás vagyok a ma esti prédikációért. És ti is hálásak vagytok, azt hiszem. Én hiszem, hogy Isten valóban szólt hozzánk az ő drága és szent ígén keresztül. Isten még nem hagyott el minket, szeretteim, és nekünk sem kell elhagynunk őt. Ő azokkal van, akik teljes mértékben bíznak benne, az elejétől a végéig, szeretteim. Lehet, hogy sokan csak a kezdetet tették meg, de Isten olyan embereket akar, akik az elejétől a végéig vele járnak. Így látjuk ezt a Szentírásban. Én pedig hálás vagyok ezért a 45 perces prédikációért, hálás vagyok, hogy ilyen jól alakult. egyik embernek a foga nincs jól, a másiknak a lába nincs jól. De mi feltekintünk a mi Istenünkhöz, és fel akarjuk ajánlani neki a tiszteletet, a dicséretet és az imádatot. Ő soha nem hagyott cserben minket egészen eddig az óráig, egészen eddig a pillanatig. Vagy tapasztaltuk-e valaha, hogy elhagyott volna minket, cserben hagyott volna? Nem. Ő az öveivel van, és az öveivel beszél. Fogalmam sem volt róla, hogy ma este ennyi minden fog kiderülni az íkéből, hogy ennyi minden fog felragyogni belőle. De Isten képes olyas valamit adni, amiről nem is sejtjük, és ezért boldogok és hálásak vagyunk. És azt hiszem, hogy most kifejezésre is kellene juttatnunk, hogy tiszteletet és imádatot tanúsítsunk neki. Hadd álljunk fel, testvérek és testvérnők, és imádjuk Isten. Hűséges Istenem, együtt megköszönjük még neked a te drága és szent ígédet, a te szavaidat még ebben az esti órában is. Urunk, tudjuk, hogy te nem üres szavakat mondasz, hanem a te szavad szellem és élet, Uram. Uram, bárcsak ne lennének megkeményedve szíveink, Uram, miközben hallottuk a te szavadat és a te szavaidból való felszólítást, hanem töltsd meg szívünket hittel, engedelmességgel. Én, Istenem, az én szívemet és mindannyiunk szívét, Uram, neked adjuk, Uram. Töltsd be minket, Uram, tégy minket készek ki, Uram, hogy mi is készek legyünk, Uram, ahogy azok, Uram, készek voltak, hogy te, Uram, a te idődben magadhoz vehesd őket, és munkálkodhass rajtuk keresztül, Uram. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat a te csodálatos és magasztos, dicsőséges Jézus nevednek. Halleluja! Amen!